Folytatódik a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra.
Már is folytatjuk, ahogy ezt megígértük, és láthatóak is a jegyek azok számára, akik a YouTube-on követnek bennünket. Már két tétel a poharainkban. De hogy mi mindent láttok én, meg láttok ti is, azt megkérném Attillát, hogy röviden sorolt fel nekünk, hogy mi lesz az a négy tétel, amit elhoztál ma ide magaddal, és milyen szempontok mentén választottad őket ki nekünk.
Két tételt hoztam, ami nem a saját pincémből van. Gondoltam, hogy mivel felvidéki borokról beszéljünk, ne csak magamról beszéljek. Az egyik egy zöld veltarini, Drozik pincészettől, a másik egy rajnai rizling, hogy legyen egy nemzetközi fajta is, a Zsigmond pincészettől, ez Ipoly mentéről, és utána két bor jön az én pincészetemből, az egyik egy olasz rizlingből készült narancsbor, a másik pedig egy Szent Lőrinc, egy száraz vörösbor.
Törjük meg a jeget, rögtön kezdjük az elsővel. Még mielőtt belevágnánk konkrétan az első elemezgetésébe, hogy ezen borok mindegyike Magyarországon is elérhető? Mit tudsz erről, Attila?
Drozik és Zsigmond nem tudom, nem tartom valószínűnek. Voltak próbálkozásai mind a két pincének, volt egy kereskedő, aki a Drozik borokat forgalmazta, nem tudom, hogy most mi a helyzet. Az én boraim közül mind a kettő megtalálható Magyarországon, egyik egy kereskedő, nagy kereskedőnél, a másik pedig egy borbárban.
De ha ellátogatnak az urak és a hölgyek Párkányba, akkor a borszaküzletben a másik kettő is?
A borokházában természetesen ezek mind megtalálhatók.
Kiinduló pontot akkor tudtunk adni a követőinknek, keresgéljenek, és akkor lehet, hogy föllelhetőek ezek a kincsek is, és ha már kincsek, akkor most már tényleg a fókuszáljunk az elsőre a sorban.
Atti, akkor tedd meg, hogy mutasd be te ezt a szép, nagyon olyan szép zöldes, sárga színe, vagy gyönyörű csilló a megjelenésre.
Ez 2021-es évjáratú zöld veltarini a Drozik pincétől. Ők egy kis borászat, szintén 4 hektáros területtel rendelkeznek, és egy nagyon precíz, mindig kicsit túlérett szőlőt dolgoznak fel. Drozik József, hát már 80 év körüli borász tulajdonos, de hál' Istennek van azért második, harmadik generáció is már. Ő nagyon nagy figyelmet fordít erre, hogy tényleg érett szőlőből, egészséges szőlőből, precízen, nagyon odafigyelve készítse a borokat. Ez a zöld veltarini, ez a hegyfarokról származik, tehát ez Párkány mellett kezdődik ez a dombság, ami úgy kezdődik, hogy hegyfarok, Ebed, Muzsla, és megy tovább egészen Kürtig, Fűrig. Úgyhogy ez egy klasszikus normál borkészítéssel készült bor, nem volt fahordóban, ez egy reduktív tétel.
Nagyon tetszik nekem, meglep, hogy 21-es évjárat,
frissebbnek évjárat. Tűnik.
Igen. Nagyon őrzi a frissességét, amíg mindig a gyümölcsös jelleg is jól érződik, nagyon markáns savai vannak, tehát inkább egy férfias bornak tekintem, egy élénksavú étkezéshez kifejezetten odavaló, de a jó savas bort kedvelő fogyasztóknak is szerintem ez egy nagyon jó élmény, és ugyanis nem csak a sav dominál, hanem a jó élénksav tartalom mellett bőven van test, zamat, ezért tartom átlag fölöttinek is nagyon értékesnek, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik, és az én ízlésemnek nagyon megfelelő fehérben, nagyon kedvelem az ilyen karakterborokat, úgyhogy gratulálok innen is a termelőjének, ezt melegen ajánlom a hallgatóknak, és érdemes megkóstolni, meg szerezni, nagyon-nagyon elegáns szép bor, és ilyen kortalan, mert 3 év után is ennyi frissességet őrizve, ez egy nagy érték szerintem, nagy potenciál. Én is azt gondolom, hogy nem a itthon megszakott zöldveltelni karaktert láttuk most, hogy éreztük ebben a pohárban, annál szerintem ez jobb. Tehát én Magyarországon a zöldveltelit ugyan van több borvidékünkön, de nem jelentős felületen, és ilyen minőséget, mint ez a bor is ritkán találunk magyar zöldveltelinit.
Igen, már is akkor sikerült a sorjában az első tételben egy ékszert felfedeznünk, ami kimondottan akkor sajátos, specifikus, ami a dél-szlovákiai borvidéket illeti. Na de lássuk, hogy mennyire lesz az a 2. számú, nem azt mondom, hogy versenyző, mert most nem így tekintünk rájuk, hanem a 2. számú meghívott vendégünkkel ismerkedünk, barátkozunk a következő percekben.
Mint említettem, ez egy ipolymenti bor, egy rajnai rizling 2022-es évjárat. Ez ugyanúgy egy vulkanikus terület, tehát itt elég változatos a talaj, andezit, csillámpala, tehát sokféle kőzet, attól függ, melyik dűlőn van éppen a szőlő. És hát ez egy abszolút északi már, tehát ez Párkánytól 70 km északra, ez tényleg a szőlőtermesztés határán van tőle, 10-15 kilométerre északra már nem igen találunk szőlőt. Viszont hát a Rajnai Riesling meg ezt a klímát szereti, tehát ez a kedvence, tehát így egy nagyon élénk, savú, illatos, zamatos borok készülnek ezen a borvidéken. Ugyanúgy beérik a szőlő, csak talán jobban megmaradnak a savak.
Itt az érettség az vitán felül áll, nagyon érett, sőt, egy kicsit túl érett, pici mazsolás, többet szőlő illatot is föl lehet fedezni benne, jól áll neki, kiegészíti, és ezekkel a megint csak élénk markásabb savakkal jól egyensúlyt tart, és kiegészíti azt. Magasabb az alkoholtartalom, ugye néztem is a címként 13%, vagy a fölött egy kicsit lehet a alkoholtartalom, jól áll neki, egy kellemes melegsége van a bornak, de nem lúg ki ez az alkoholtartalom. Tehát megint csak egy tartalmas, akár beszélgetésekhez, jó sajtokhoz, étkezéshez nagyon jól kínálható élményt adó bor, tehát megint csak mondhatom, hogy átlag fölötti bor. Ami nekem érdekes még emellett, hogy jól beérett szőlő, egy ilyen hidegebb klímáról érkező Rajnai, de az a petrolosság, az valahogy nem érzem, az most nem jön elő. Még lehet, hogy ez tám picit fiatal, és 22-es évjárat, és egy-két év kell a Rajnainak minimum, onnantól indul meg, hogy ezek a fajta jegyek, ez a petrolomos jelleg, ez megjelenik ebben, most ez nagyon visszafogott, vagy alig-alig lehet érezni, de lehet, hogy a termőhely, talaj is okozhatja ezt, tehát ebben tér el nekem a bennem élő Rajnai Riesling képtől, de nagyon, nagyon színvonalas, nagyon klassz bor.
Visszatérő motivumunk a beszélgetéseinkben, itt a minisorozatban, meg aztán végképp, és elérkeztünk szerintem ahhoz a pillanathoz, így a második kóstoltétel után, hogy gasztronómia és helyi gasztronómia. Attila, mondtad, hogy a borturizmus terén azért van még hova fejlődni, vélhetően az egyik dimenziója ennek pontosan a gasztrokultúra beépítésébe a borvilága, és a kettőt együtt kezelve. Itt most, hogyha teszem azt, valaki ellátogatna mondjuk hozzátok innen az anyaországból, és szeretne megismerkedni a felvidéki borokkal a göncölpincészet kínálatából, és ehhez mondjuk megkérdeznének téged, hogy milyenféle helyi sajátos ételeket tudnál társítani, mi lenne a válasz?
Ez azért nehéz kérdés, mert óriási sztereotípiák vannak velünk kapcsolatban.
Strapacska.
És
egyik, igen.
Igen, tehát én gyerekkoromban nem tudtam, mi az a strapacska, nem tudtam, mi az a jutúrós galuska, mert nálunk nem volt egyszerűen. Tehát Párkány környékén ez nem egy hagyományos étel. A turizmus furcsa dolgokat művelt Párkánnyal, amíg mondjuk egy szlovák turista vagy egy cseh turista követelte a magyaros jellegű ételeket Párkányba, a gulyást, a halászlét, a pörköltet, stb. Addig egy magyarországi turista, ha odaérkezett, ütött az asztalt, hogy neki strapacska kell, meg knédli.
És a kettőség.
Igen, és igazából a helyi gasztronómia emiatt elsikkadt. Van egy barátom, most már kollégám, mert felvettük a borokházába, több borvacsorát rendeztünk a borokházába, ahol tipikusan a felvidéki ételeket próbáltuk valahogy rekonstruálni, meg ezt a Párkány körüli garammenti ételeket, és akkor olyan dolgok jöttek elő, mint a lepény, ugye nálunk ez a kemencés lepény, az egy nagy hagyományos étel, a halak, tehát például a káposztás halleves, tehát nem a...
Uha. De jó, egyébként ugye a négy folyót említettél, hát természetes, hogy akkor a vizek világából az alapanyag érkezik az asztalra, a konyhába.
Igen, illetve hát a helyi alapanyagok, tehát az, amit helyben termelnek. Nyilván mi azért a magyar közösség, magyar nemzethez tartozunk, tehát ugyanúgy a paprikás ételek, vagy a pörköltek, a húsleves, a többi, tehát az káposztás ételek, azok ugyanúgy megvannak, mint máshol, kis trükkel, vagy kis változtatásokkal, vagy például a kukoricakása, ami ugye Erdélyben puliszka, tehát ugyanígy így megtalálható, de például nem nagyon használunk jutúrót, jusajtot, inkább tehén és kecske, ami jellemzőbb, illetve hát különböző baromfi vadételek, tehát ez az, ami jellemző ránk. Színfájdalmam egyébként, hogy még nincs olyan párkányi étterem szerintem, aki úgy igazán oda tette volna magát, hogy ezeket az ételeket behozza a köztudatba. Nyilván ez a piactól is függ, meg ami említett kétféle turisztikai ütközetből, igen. Mi próbáljuk ezt feléleszteni, van egy ilyen tervünk is, hogy akár ezt papírra is vetjük, vagy műsort csinálunk
belőle. Versenyt szervezni, igen. Kiadványt aztán készíteni, igen. Belőle, gyűjteni. Nagyon nehéz munka, ez Magyarországon is egy nagyon lassú folyamat, hogy a magyar konyhát meghatározni, és annak a jellegzetességeit megragadni, és aztán bevinni a mindennapok vendéglátásába, és ezen belül aztán a regionális, tehát a tájkonyhát ebből kiemelni, ebből megkülönböztetni, mert azért ez az Attila nagyon helyesen mondja, hogy azért a felvidéki magyar közösség, a felvidéki terület azért a magyar kultúra, a magyar történelem része, nyilván a magyar gasztronómiának ha itt lehet, nemzeti gasztronómiáról beszél, annak a része. És itt ezen belüli tájegységi különbségek, regionális kisebb különbségek lehetnek, mint ahogy van a somogyi konyha, vagy van a pásztorkonyha lent az Alföldön.
Féltávnál járunk, legalábbis ami a borok kóstolását illeti, Attila boraival fogunk ismerkedni, barátkozni. Most, akik látnak bennünket, valószínűleg kicsit csodálkoznak, nem azon, hogy van egy vörös bor a poharakban, hanem talán a másik színárnyalat szúrhat szemet, de ha figyeltek mindarra, ami az elmúlt percekben elhangzott, akkor lehet, hogy már a döbbenet az nem is annyira erőteljes. Mi az, amivel a következő percekben elkezdünk ismerkedni, barátkozni?
Két bort hoztam, az egyik egy olasz rizlingből készült 2022-es narancsbor, tehát héjon erjesztett fehérbor, ami egy kicsit különbözik attól, amit a piacon általában lehet kapni, tisztelet a kivételnek, narancsboroktól. Én nem egy korai születet áztattam hosszú ideig héjon, hanem egy aszusodott termés, tehát ebben már voltak aszú szemek, és úgy került kádba, és aztán 15 napig héjon erjesztve készült ez a bor. Utána bekerült egy fahordóba, illetve kettőbe, és ott még eltöltött fél évet, utána palackoztuk szűrés, derítés és kén nélkül, tehát ebben semmit nem tettünk gyakorlatilag, hanem próbáltuk ezt a nagyon természetes, csak a szőlőből érkező anyagot használni és megmutatni. Hát ez a kategória, ez egy viszonylag új azért itt Kelet-Közép-Európában, bár Maurer Oszkár barátom most kinyomozta, hogy a Ménesi iskola, szakiskolában már voltak olyan naplók, bejegyzések, hogy újra kezd visszatérni a héjon erjesztett fehérboroknak a népszerűsége, és ez 1904-ben vagy 5-ben volt ez a bejegyzés. Tehát valószínű, hogy korábban is készültek ilyen borok, vagy hasonló borok, de minden esetre aztán hosszú ideig nem. És akkor valamikor a 2000-es években kezdődött újra ez a próbálkozás, kísérletezés a héjon erjesztett borokkal. Én a leginkább az olasz rizlinget tartom alkalmasnak ebbe a kategóriában. Van, aki készít zöld veltelliniből, vagy más rajnai rizlingből akár. Én ezt érdekesebbnek tartom, illetve van egy olyan szőlőterületem, ami rendszeresen aszúsodik, tehát ez egy olyan helyen van, ahol ősszel folyamatosan jön a köd a Dunáról, és akkor utána eloszlik, egy déli-délnyugati dűlő szél elviszi a ködöt, és emiatt rendszeresen megjelennek az aszú szemek, és nem rothadás, hanem tényleg egy ilyen aszús töppedés indul be a szőlőben.
Itt hadd szóljak én is még közben, hogy kicsit a hallgatóknak jobban elmagyarázni, hogy ez a héjon erjesztett fehérbor kategória, ez azért különleges, mert ugye a vörösbornál természetes, hogy a jó színeny a kinyerés, hogy a mély színe meglegyen a vörösbornak, ezért az erjedés során együtt tartjuk a héjban a héjat a szőlő levével, az erjedő musttal, és ez egy olyan macerációt, olyan kioldást eredményez, amitől mély színe lesz, meg lesz a színe, a megfelelő színe a vörösbornak. És ezzel együtt hát azok a tanninok, azok a cserzőanyagok, amik fanyarságot adnak a vörösbornak, így kerülnek a borba. Most a fehérbornál ez nem szokás, habár érdekes, hogy amit mondta, hogy az 1900-as évek elején már ilyenre volt kísérlet, amit egyébként szakmailag teljesen meg tudok érteni, mert ez egy egyszerűbb technológia, egy egyszerűbb és egy biztonságosabb technológia, mert ezek a polifenolok, amik ezt a fanyarságot tulajdonságot adják az ízében a bornak, ezek nagyon védik is a bort az oxidációtól, a kellemetlen elváltozásoktól, és nyilván egy fehérbor is eltarthatóbb egy ilyen állapotban, és hogy te is mondtad, te is kén nélkül, kénessav nélkül tudtad ezt a szép bort, egyébként kifejezetten szép bor ezt elkészíteni. Ez nagyon más iskola a fehérborok esetében, mint amin szocializálódtunk meg, mint amit a 20. századi borászati technológia fehérborokban igazából követ, és ami elterjedt az egész világon. Ezért ennek ezeknek az új boroknak van egy nehéz helyzete, a korábbi megítéléseket is felül kell írnia, meg kell győzni a régebbi, vagy az eddigi gyakorlatot követőket. Mi magunk is, Attilával, mi ketten is szoktunk vitatkozni egyébként ebben a kategóriában, ezt nyugodtan fedjük föl. És most én rögtön egy önvallomással kezdek, hogy, vagy nem is önvallomással, de egy őszinte véleménnyel, hogy ez a bor nekem kifejezetten tetszik. Az, hogy egy picit zavarosabb, nem, tehát nem tükrös, azt el tudom képzelni, mert ezzel a héjonerjesztéssel olyan sok élőanyag kerül még a borba, ami egy teljesen tiszta és magától letisztuló állapotot nehezen enged meg. És tiszteletben tartom azt a szándékát a termelők Attilának, hogy nagyon-nagyon neutrálisan akarja, beavatkozás nélkül akarja a terméket végigvinni, így palaszba zárni, és ennek az oltárán ezt föl lehetett áldozni, hogy nem tükrös a bor. És ami nekem nagyon tetszik, és ez nagyon örülök, hogy ilyen úton jársz, hogy az, hogy ez egy túlérett szőlő, hogy botritiszes jelleg van benne, az nagyon nagy hozzáadott érték. Tehát ebben nagyon olyan gazdag illat és íz van, ezek a finom túlérett szőlő ízek, amik hihetetlenül gazdagítják a bort, és a vele együtt járó fanyarabb, tanninosabb karakter az valahogy jobban illeszkedik hozzám, nekem nagyobb harmóniát ad, tehát számomra ez örömet ad ez a bor, sok értékes illatot, ízt tartalmaz, nem zavar ez az opálossága, semmi hiba, tehát bántóoxidáltság, vagy illó, vagy tehát sorolhatnánk, amik a sokszor a naturboroknál problémaként megjönnek, ilyen semmi nincs ebben a borban, ez egy egészséges bor. Tehát ezért csak gratulálni tudok, és azt mondom, hogy ha ilyen narancsborok lennének a piacon, csak akkor nem lenne annyi vita.
Én valószínűleg nem lenne annyi vita, és a népszerűségük is az valószínűleg.
Igen, ez az út, ez csak gratulálni tudok.
Mielőtt még a vörösborra kanyarodnánk rá, most lesz itt az ideje a bizonyos borcseppeknek. Ha van olyan gondolat, mottód, akár saját magadtól, a családból, vagy egy bármilyen más borász kollégától, ami meghatároz téged személy szerint, illetve jellemzi a munkásságod, és ezt megosztanád itt velünk, azt megköszönnénk neked.
Van egy kicsit buddhista áthallása, bár én nem buddhista vagyok, hogy én az utat tartom nagyon érdekesnek, nem is a célt, amit el akarok érni, hanem hogy olyan úton járok a borászkodással, ami mindig valami újat hoz, nem csak a borok tekintetében, vagy a szőlő tekintetében, hanem akár az, hogy olyan embereket ismerek meg közben, akiket tisztelni tudok, meg érdekesek, és mindig adnak valamit hozzá, hogy el tudjam érni a célomat, ami mondom, nem az a legfontosabb, hanem ez az út, amin jár az ember.
Legyen teljes egész ez a személyes szál a negyedik tételünkkel.
Szép vörösborra.
Egy csodaszép vörösbor, ezt nem csak azért mondom, mert amúgy is inkább a vörösborok állnak hozzám közel, de már amikor Attila kitöltötte a pohárba, akkor is lehet, hogy nem figyeltetek, halkan megemlítettem, hogy wow.
Ez egy különleges bor olyan szempontból, hogy már a fajta is különleges, Szent Lőrinc szőlőfajta, ami valaha még a filoxéravész előtt elterjedt volt a Kárpát-medencébe, csak valamiért filoxéravész Trianon után nem került be az újra telepített szőlők közé, ezért most egy ilyen félkörbe található Magyarország körül, Felvidék déli része, Dél-Morvaország, Ausztria elsősorban, meg még itt ott szigetekben találni Németországba vagy Szlovéniába ebből a szőlőfajtából. Eredete nem teljesen tisztázott, de egy több száz éves szőlőfajta. Az osztrákok egy ilyen genetikai kísérletet végeztek, vagy hát kutatást, és ők azt állítják, hogy a Pinot Noir az egyik felmenője.
fogyasztók az intenzív illatot keresik, különösen, hogyha az szőlőből eredő gyümölcsös jelleg. Ezt teljesíti ez a bor nagyon jól, és a könnyedség, hogy nem olyan vastag, mézamatú bor, azt én vitatom, mert nekem most kifejezetten tetszik ennek az ízizamat világa. Elég tartalmas, jó alkoholtartalom, hosszú ízeket, lehet hosszan tartós ízeket érzek benne. Nekem nagy érték az, hogy nem savas, egy jó savgerince van, de nem bántó, nincs savas érzetem, és ezzel együtt egy intenzív és finom tannin tartalom, tehát egy érett tannin adja a vörösbor jelleget.
Hát ámulunk és bámulunk, hogy meg annyi arcát sikerült itt az elmúlt néhány percben bemutatni a dél-szlovákiai borvidéknek. Elérkeztünk a záróakkordhoz, uraim, ez főleg lehet Attilának lesz újdonság, de a vendég esetében ez mindig általában így szokott hatni. Előszeretettel bekészítünk egy kis batyút, egy kis útravalót a bennünket követőknek, és mindannyian hozzáteszünk egy picinke kis hozzávalót ehhez a batyúhoz, és mindig a vendégünket illeti meg a kezdés joga. Azt, hogy hogyan teszed ezt meg, Attila, itt van választási lehetőség, vagy 2-3 mondattal gondolkodhatsz abban, hogy mindaz, ami Göncöl Attila, mindaz, ami dél-szlovákiai borvidék, mindaz, ami itt most ez a kis egyórás beszélgetés nyújtott neked, ezekből mazsolázgathatsz kedvedre, hogy mit osztasz meg a nagy érdeművel, vagy ha ez nem annyira szimpatikus számodra, mint megoldás, akkor pár kulcs szó az, amibe besűrítheted az összetevőket az útravalóhoz. Tehát ilyen tekintetben van választási jog, a feladat alól viszont nem lehet kibújni.
Egy nagyon kellemes beszélgetés volt, és barátok között mondhatni, meg Zoli ugye régi kollégám, meg főnököm volt. És hát azt üzenném, vagy azt fogalmaznám meg, hogy remélem, hogy sikerült kedvet csinálnom ahhoz, hogy a hallgatók ellátogassanak hozzánk, mert szerintem úgy a legérdekesebb, legautentikusabb egy borvidék, hogyha személyesen beszélgetünk ott a borászokkal, vagy akár akár itt a borokházában a borokhoz kifejezetten jól értő és ismerő személyzettel, és minél többet érdemes megkóstolni, meg tényleg azokat a fajtákat, ne csak a nemzetközi szőlő fajtákból, hanem azokat, amik tényleg erre a vidékre jellemzők. Úgy kapunk egy képet, nem kihagyva egyébként a naturborokat sem.
Még Attila megszólalása előtt én eldöntöttem, mit szeretnék mondani, úgyhogy annak ellenére, hogy most nagyon hasonló lesz ahhoz, amit az Attila mondott, de megismétlem, mert nem véletlen, hogy ez így történt. Az én üzenetem annyi, hogy borkedvelők, újra érdekesre kíváncsi hallgatók, hajrá, útra föl, tessék, menjünk Párkányba, és kóstoljunk, ismerkedjünk a Felvidéki Magyar Borokházában kínált borokkal.
Én az adás alatt ezt már nagyjából kialakítottam magamnak, nem azt mondom, hogy hagyomány, de berögzött elem, hogy jegyzetelgetek folyamatosan, amikor elcsípek egy-egy olyan kis morzsát, akár a vendégünktől, akár a társműsorvezető részéről, ami úgy megragad a beszélgetés témájából kiindulva, az gyorsan papírra vetem, mert hát szó elszáll, írás megmarad alapon. És volt 2 ilyen kulcs szó, amit felírtam magamnak. Az egyik, mivel visszatérő motivum volt az adásunk első részében, és most, hogy kóstoltuk a jobbnál jobb borokat, specifikus szőlőfajták. Ezt írtam fel magamnak. És a másik pedig, amivel lehet, hogy egyetértettek vagy sem, de szerintem ide kívánkozik, ha más nem a remek narancsbor miatt, a kuriózum és különlegesség. Ezeket tenném hozzá, részint kiegészítve vagy ráerősítve mindarra, amit ti már az előző percekben elmondtatok. Göncöl Attilának nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a Bormárkában, és különösen azért is, mindig, amikor egy ilyen minisorozatot zárunk, akkor öröm, és most nagyon nagy öröm, hogy úgy érzem, hogy méltó mód föltettük az íre a pontot, ezzel, hogy kicsit itt körbejártuk az anyaországnak a szélesebb területeit, és bízunk abban is, Attila, hogy ez a kis beszélgetés neked is némi útravalóként szolgált valamilyen szempontból vagy tekintetből. Zilai Zoltánnak pedig köszönöm szépen a szakkommentátorságot, a társműsorvezető jelleget. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ha tetszett, ha érdekes volt. Hát most nem csak azért invitáljuk önöket, hogy tartsanak velünk a következő alkalommal, mert ezt mindig meg szoktuk tenni, hanem annyit azért elmondok, hogy mi itt számolgatunk, és a bormárka egy mondjuk úgy jelentős mérföldkőhöz érkezik el, hogy mit takar ez a mérföldkő, az kiderül, hogyha legközelebb is velünk tartanak. Kóstolásra fel!
Ez volt a Bormárka. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.